Kedves hallgatóink, Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával folytatjuk a madárvártát. Kedves, aranyos, hangos, erőszakos kis nádi madarunkról van szó. Ő a cserregő nádi poszáta. Azt mondtad róla, Gergő, itt a felvétel előtt, hogy a legérdekesebb és a legkevésbé érdekes madár. Miért?
Igen, nagyon sokat beszéltünk már különböző fajokról, és egyik szép, a másik izgalmas. Hát a cserregő nádi poszáta azért a legérdekesebb, mert hogy nagyon sok mindent tudunk róla, elég sok információnk, adatunk van erről a fajról. A madárgyűrűző táborokban, ahova te is szoktál járni, az egyik leggyakoribb, legnagyobb számban gyűrűzött faj. És a legkevésbé érdekes, mert egyébként ez az a kategória, amire a laikusok azt mondják, hát azok a kicsi barnák, tehát nem olyan nagyon jellegzetes megjelenésű madár, mármint annak, aki nem ezzel foglalkozik. És hát azt is tudjuk, hogy van egy másik faj, az énekes nádi poszáta, amitől, hogyha csak így ránézünk, és még a viselkedését, a helyszínt, meg az egyéb apró részleteket nem tudjuk megfigyelni, akkor nagyon nehéz megkülönböztetni. Szinte akár mondhatnám azt is, hogy lehetetlen.
Ez az énekes nádi poszáta, és erről már beszéltünk, már sokkal hamarabb volt, már az első évben a madárvártában. A cserregő viszont szerintem a kezdő madarászoknak egy, aki madárvártára jár, egy hálás faj, mert igaz, hogy a külseje olyan, mint egy kicsi nyitett nádirigó tulajdonképpen, ilyen hát kicsike, és igen, ilyen nád színe van, ilyen barnás, és semmi jeltet jellegtelen, ahogy mondod, viszont bemutatkozik, tehát amikor az ember a hálóból, ahogy próbálja kiszedni, vagy kézben, gyűrűzés közben is kiabál, és nekem nagyon tetszik, hogy amikor kitátja a csőrét, akkor belül a torka élénk narancssárga.
Igen, hát ki honnan figyeli meg éppen az adott madarat, de hát ahogy mondod is, hát a hangja az, ami például egyértelműen elválasztja az énekes nádi poszátától, és ez a nevükbe is tükröződik, mert ez a cserregő hang, amire a nevét kapta, az egy picit, hogyha úgy nézzük, hogy kicsinyített kép a nádirigónak, a hangja is egy kicsinyített kép a nádirigóinak, eléggé hasonló. A nádirigóé egy kicsit erőteljesebb és keményebb hangzású. Az énekes nádi poszáta viszont egy nagyon széles repertoárra rendelkezik. Hát, ha ugye azt a madarat látjuk, és ránézésre nehezen tudjuk elkülöníteni távcsővel, mondjuk, hogy melyik, viszont közben halljuk, akkor azért elég egyértelműen meg tudjuk őket különböztetni.
Hosszú talpa, hosszú karma van, ez az egyik bélyeg, amit mondtál.
Igen, igen.
Miért? Milyen élőhelyet szeret?
Kifejezetten a nádasban, és abban is a nádas belsejében fordul elő. A énekes nádi poszáta, amivel összekevergetjük, az pedig inkább egy nádas szegély zónában, de inkább az ilyen gazos jellegű helyeken, és hát a talpuk karmaik méretében levő különbség, hát ami a cserregőnél nagyobb, az énekesnél kisebb, az ahhoz való alkalmazkodás mutatja, hogy milyen vastagságú növényzeten kell mozogniuk, mert alapvetően a életük nagy részét azt a növényzetben való mozgással töltik, és így számukra egy kifejezetten fontos paraméter.
A fészkelése érdekes, nagyon profin csinálja a fészkét.
Hát igen, tehát hogy a cserregő, ahogy mondtuk is, a nádasban él, és így a nádashoz is kellett alkalmazkodnia, tehát a nád szálak közé rakja a fészkét, tehát különböző növényi részekből, nádból, fűszálból, egyébből font kis kosárka a nádszálak között, és egy eléggé ilyen szempontból művészinek is lehet tekinteni.
Igen, nagyon profi kis kosárka, én örülnék egy olyannak, érdemes interneten megnézni.
Hát meg kell kérni a cserregő nádi poszátát, hogy csinálj egy kicsit nagyobbat, és akkor
ki hol az ilyen kis fülbevalónak, ilyesminek.
De az is érdekes, hogy tehát ez a kosárka, de mégis ahhoz kell alkalmazkodnia valahogy, hát ha belegondolunk egy nádasban, hogyha megindul a szél, akkor az az egész folyamatosan mozog, a nádszálak egymáshoz képest is, tehát hogy kell benne lennie annyi rugalmasságnak, hogy ne tépjék szét, és ez ennek teljesen képes megfelelni, tehát ilyen szempontból nem csak esztétikus, hanem valamiféle mérnöki feladatokat is ellátó madárról van szó.
Herman Ottónál találtam, ezt írja Herman Ottó, hogy azt mondja Szenci Molnár uram régi szókönyve, nyomorék kis madár, mely idegen porontyokat a magái helyett nevel. Ez mire utalhat?
Hát ez arra utal elég érdekes megfogalmazás, de hogy az egyik olyan faj, ami a kakuknak az áldozata, ha úgy tetszik, tehát hogy a kakuk, mint fészek parazita, a tojását bizonyos más fajok fészkeibe helyezi. Területenként különböző, hogy melyik faj a kiszemelt, és hát melyikhez alkalmazkodott, de a cseregő nádiposzáta az egyik olyan faj, aminek a fészkébe előszeretettel rakja a tojását, és hát utána ez úgy működik, mint tudjuk a kakuknál, hogy ahogy kikel a kakukfióka, szépen megszabadul az összes többi riválistól, azaz a többi tojástól vagy fiókától, viszont olyan szuper normális ingert várt ki a szülők, hát hogy nem az ő szülei, de hogy a pótszülőkből, hogy folyamatosan etetik és fölnevelik, de egy ilyen méretű madár, a nádirigó is egy gazda, az egy kicsit közelebb áll méretben, még az is kicsi a kakukhoz képest, de hát egy cseregőnádiposzát aztán pláne sokkal kisebb, és hát egy nála jóval nagyobb fiókát próbál ellátni, és hát el is lát.
És akkor ő ebbe belepusztul, a szülő?
Hát nem pusztulnak bele ebbe a szülők, csak hát azt az energiát, amit a saját utódjukba akartak volna fektetni, azt beleölik a kakuk fiókába, és hát aztán már ők nem tudnak szaporodni. Persze ez hosszú távon milyen hatást gyakorol a madárra, az egy másik kérdés, mert ezt is sokat vizsgálták már egyes fajoknál, hogy nem csak az számít egy madárnak a túlélési képesség, meg a szaporodási képességében, hogy milyen állapotban van éppen akkor, hanem azok a helyzetek, amivel volt korábban, mondjuk vonulás során, hogyha nem volt megfelelő telelési időszakban tápláléka, vagy a vonulás során olyan behatások érik, akkor ez kihat a következő évi szaporodására is, tehát ilyen szempontból lehetséges, bár én ilyen vizsgálatokat pont kakuknál nem ismerek.
Traumák érik,
de hogyha traumák érik, akkor az nem csak azt jelenti, hogy most ő elpusztul, hanem azt, hogy olyan állapotba kerül, amik a későbbi szaporodási sikerét befolyásolhatják.
Mennyire gyakori a cseregő nádiposzáta? Tehát a madárvártán persze fogdossuk sokat, de találkozhatom-e vele mondjuk Dunaparti kis nádaspart szegélyeken, vagy a Balatonparton, ahol van egy kisebb nádasfolt?
A nádas méretétől függ. Azért elég gyakori madár, hogy azokon az élőhelyeken, amik számára alkalmasak, az egyik legnagyobb számban van Magyarországon. Hát a becslésünk az olyan 100 000 pár körüli, tehát elég gyakorinak tekinthető, viszont azért egy nád szegély általában nem elég neki, hanem valamivel kiterjedtebb nádas kell, nem óriási, de olyan, aminek azért van belseje, meg van olyan része, amelyik már nem egy friss nád, hanem egy kicsit öregebb, struktúráltabb nádas, ott viszont a leggyakoribb faj. De a csatorna melletti néhány szál nád, az a nádirigónak kedvez. A cseregő nádiposzáta inkább mondjuk egy halastó, de mondjuk a Balaton szegélyi nádas is mások helyen azért eléri azt a szélességet, ahol a cseregő nádiposzátának kiváló, mert is azért a leghangosabb a nádirigó szokott lenni, de így mindenképpen egy elég gyakori fajnak tekinthetjük, meg vonuláson, meg óriási számban fordul elő szintén ezeken az élőhelyeken.
A mieink hova mennek?
A mieinkről viszonylag kevés adat van már terelő területekről, de a Szaharán túli területekre vonulnak, és ott valószínűleg Száhel övezetben töltik a telet.
Azt olvastam róla talán épp a ti honlapotokon, hogy a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján.
A vörös listán a kevéssé veszélyeztetett fajok közé tartozik a cseregő nádiposzáta, ami azt jelenti, hogy nincsenek olyan vészjósuló adatok, amik azt indokolnák, hogy valamelyik világszerte veszélyeztetett kategóriába sorolják, de a vizes élőhelyeknek a problémái miatt ennek az esélye a következő időszakban azért fönnáll.